Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében, az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta el a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt most csütörtökön 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvénymódosítás ellen tiltakoznak. Az Európai Bizottság az uniós bíróság elé utalja Magyarországot az élelmiszerekre és egyes háztartási termékekre bevezetett ár- és korlátozások miatt. Jogsértőnek találják az intézkedést, de sem az előző, sem a jelenlegi kormány nem tette meg a szükséges lépéseket az indoklásuk szerint. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A kánikulában a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. A mai műsorban a vitorlázás lesz a témánk. Kiderül, hogy akár Miskolcról sem kell a Balatonig utazni, ha valaki kipróbálná ezt a sportot. A Justícia Vitorlás Egyesület egyik tagjával beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek, szeretettel köszöntelek, szia!
Én is köszöntöm a hallgatókat, és szervusz András!
Mióta vitorlázol?
Ez tulajdonképpen nekem egy ilyen gyerekkori álom volt, nagyon sok Dékány András könyvet olvastam, maketteket építettem a hajókról, kalózhajókról, és a Covid alatt kerestem rá erre az egészre, és találtam is egyesületet, ahol megtanítanak egy tanfolyam keretében vitorlázni, úgyhogy 2020 óta vitorlázom.
Mennyi idő alatt lehet megtanulni vitorlázni?
Hát azért nagyon szerintem ezt soha nem lehet igazán megtanulni, bár Fanándot megkérdezünk, biztos jobbat fog erre mondani. 3 napos volt a tanfolyam, tehát a 3. napon már elengedtek minket egy másik tanulóval, nem volt velünk az oktató, és akkor vele úgy szabadon tudtunk menni. Tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy bizonyos szituációban már én nagyon-nagyon-nagyon biztosan tudok vitorlázni, de majd még erről beszélek.
Miért is a vitorlázás? Miért választottad ezt?
Ez nagyon érdekes. Vagy a vitorlázó repülő, vagy a vitorlás hajó lett volna a kettő között, és ezt láttam meg hamarabb, de így ez volt a nagyobb álom, hogy a vízen menni és a szél erejével szárnyalni.
Itt a környéken sok lehetőség van, tehát ezen az egyesületen kívül máshol is lehet akár vitorlázni? Melyik tavakon lehet például?
Igen, azért a Borsod megye nem arról híres, hogy vitorlás megye. Ennek ellenére a Máji tavon 2 egyesület is működik, valamint Nyéken is van rá lehetőség, illetve a helyi keresztúri tavon is lehet vitorlázni. több lehetőség van. Mindegyik egyesület biztosítja ugyanazt, biztosítja a tanfolyamokat, vitorlás jogosítványt lehet náluk szerezni, és annak ellenére, hogy én kevés tó van a megyében, mégis elég nagy a vitorlás élet.
Körülbelül hány vitorlás van ezeken a tavakon?
Nem tudom megmondani, ez nagyon relatív. Ugye, akik vitorláznak, vagy versenyszerűen vitorláznak, ők nincsenek olyan sokan, de ők vándorolnak folyamatosan, tehát az edzésekre mennek el, illetve a tavakon megrendezendő vitorlás versenyre. Itt Borsod megyében a Máji tavon van általában a kalóz kategóriában az a megyei bajnokság, a pont a mi egyesületünk szervezi, de nagyjából egy ilyen 10-15 verseny van éves szinten.
Az a sztereotípia, hogy a vitorlázás egy nagyon drága sport. Te bérled a vitorlást, vagy hogy működik ez?
Ez egy nagyon relatív. Hát nyilván a Balatonon, a kikötőkben ezek a nagy kajütös, kabinos vitorlások, ezek nem olcsók, de mindenkinek az igényétől függ. Az első vitorlásomat, ez egy kis vitorlás, ugye egy kis kategória, a lézerhez tudnám hasonlítani, akik, mert mindjárt elmondom későbbiekben, hogy milyen, hogy épülnek fel, hogy tanulnak meg az emberek, és hogy mennek át, milyen kategóriákon keresztül, milyen osztályokon keresztül. Tehát nekem egy kisebb egyszemélyes vitorlásom van, ezt Németországból hoztam be, nagy levelezés volt, ott nagyon-nagyon nyomott áron vannak a vitorlások, meg nagyon sok árucik, és nem akarok össze-vissza beszélni, de olyan 250 ezer forintba került, úti költséggel mindennel együtt Berlin mellől, tehát ez egy 3000 kilométeres út volt azért, a hazahozatal itt, és így itthon van. A másik vitorlásom az egy nagyobb, az egy kalóz típusú vitorlás, ez egy versenyvitorlás, ezt itt a helyi egyesületbe vettem. Nyilván van rajta mit fejleszteni, az alapokat megtanulni nagyon jól lehet, tehát három vitorlával rendelkezik, a Gross, Fok és a Spinnakerrel, tehát kisebb versenyekkel lehet vele indulni. Ez is egy belátható összegbe kerül, tehát mondjuk úgy, hogy olyan 3-400 ezer forintért, aki tudja, már egy magasabb kategóriás vitorlást fog tudni vásárolni. De hát ennek is a teteje a csillagoség, mint mindennek.
Ez a második kategória az hány személyes?
Igen, a kalózvitorlás alapértelmezetten két személyes, tehát két személy megy a versenyeken is. Tulajdonképpen elférnek benne sokkal többen, tehát amikor nyílt nap van az egyesületben, minden évben júniusban van egy nyílt nap, ahova meghívjuk a lelkes érdeklődőket, őket vitorláztatjuk, akkor azért 5-6-an is beférnek, attól függ felnőttekből, 3-4 gyerekekből több is bele szokott férni. Egyedül is el lehet vezetni a vitorlást, az egy izgalmasabb kihívás, de általában ketten vezetik.
Táborokat tartotok ilyenkor nyáron?
Igen, három táborunk is van, ebből ez egyik az éppen most zajlik, az egyik megvolt, és még augusztus elején lesz majd egy tábor, ahol megtanulhatják a érdeklődők, hogy lehet vitorlázni. Ugye különböző kategóriánkon mennek keresztül, a gyerekek általában az OOP-kkel, az optimistekkel kezdik, ami egy ilyen, hát mint egy lavor úgy néz ki, egy szögletes lavor, és ez a szögletes lavorban viszont megvan minden, ami a vitorlázáshoz kell, megvan a kormánylapát, ott van a vitorla alba, sotok, te minden meg tudnak tanulni, ebből gyorsan át is ülnek a lézerbe, vagy annak a magyar fejlesztésű sikló verziójába, ami azért már sokkal menősebb, fordulékonyabb, gondolkozósabb vitorlás, illetve hogy a ketten mennek, a kadét típusú vitorlás lesz az ő választásuk, ott már két személyes, ez a kalóznak a kisebbik testvére, mondjuk úgy, hogy megvan rajta minden, mint egy ilyen kalózvitorláson, és ketten mehetnek, ugye szórakoztatóbb is, mert a gyerekek azért elunják egyedül, fél, hogyha nincsen nagyon szél, így viszont ketten bőven elférnek, majd ezek után jönnek ugye a nagyobb testvérek, a Findingi, aminek elég komoly versenyháttere is van Magyarországon, valamint a kalóz, aminek szintén ilyen országos bajnokságot szerveznek, tehát egy nagyon sportos hajókról van szó, nagyon élvezett velük vitorlázni.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. We'll be right back. Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek, kiknek ajánlod ezt a sportot?
Ez a sport, ez kortalan, ugye én is azért közel 40 évesen kezdtem el vitorlázni, és attól függ, hogy kinek milyen rutinja van a sportok terén, illetve a koordinációja milyen, de például az egyesületünktől egyik taktól megvettek egy kalózvitorlást, egy 80 éves úriember, aki eddig repülőt vezetett, Balatonon él mérnök, és azt mondta, hogy most meg akar tanulni vitorlázni 80 évesen. Tehát ez egy kortalan. Nagyon hasznos tényleg, hogyha fiatal korba kezdik el, ugye akkor még kevesebb a félelemérzet, és ha valaki versenyezni szeretne a későbbiekben, nagyon fontos, hogy ne féljen, merjen. Ugye a vitorlásban azért egy versenyszituációban vannak félelmetes dolgok. Én harmadik versenyen vagyok túl, előző szezon végén kezdtem el a versenyt, és ebben a szezonban kettőn vehettem részt. Hát veszett szelek vannak. Ugye a Justícia Egyesület a Máji tavon van. A Máji tóról tudni kell, hogy az egyik legtechnikásabb tava az országnak, ugyanis nagyon a beépítettség miatt nagyon gyorsan változik a szélirány. Nagyon-nagyon kell figyelni. Például valahogy verseny közben is áthelyezik a bójákat, hogy a pálya megmaradjon, mert úgy olyan a széljárás. És azért itt vannak bizony érdekes dolgok, amikor annyira megdől a hajó, tartani kell, de hát ezt ki kell próbálni, nagyon nem lehet leírni.
Egy-egy ilyen versenyen hányan vesztek részt?
Igen, a versenyeken több kategória indul, lézer, fin és kalóz általánosan. Szeretjük, hogyha azért minimum 6 kalóz összejön, hogyha kalózom egy, mert ha 6-an versenyezek, az már beszámít az országos kvalifikációba, és így nagyon sokat dob a komoly versenyzőknek az imidzsén. Voltak olyan versenyek, ahol 20-an voltak, ahol csak 5-en, 4-en, 6-an. Ez változó, nyilván időjárás is a többi egyesülettel való kapcsolattartástól függ.
Nagyon időjárás igényes, vagy megfelelő időjárás kell hozzá. Az erős szél a túl erős sem jó, ugye? Milyen az ideális időjárás a vitorlázáshoz?
Hát ez attól függ, hogy ki mennyire merész. Hát a szélcsend az nem jó. Akkor csak megfűvünk a napon, és volt már olyan verseny, amit szélcsend miatt fújtak le. Az erős szél, hát ott nagyon kell kapaszkodni, de ugye ott meg az izgalom van. Én a kis egyszemélyesemmel is gyakran kimegyek, és azzal nagyon jól lehet ezeket gyakorolni a fordulókat, manővereket, halzolásokat. Ott egy kis kihívás van. Tehát ott igazából tartani kell, figyelni kell. Ez előnye és hátránya is a Máji-tónak. Nyilván az egészséges, hogyha egy ilyen laza szél van, hogy itt a városban kicsit fújdogál, ott kint már erősebb van, hogy haladjon a vitorláshajó. Annyit azért elmondanék, hogy a nagy kabinos, kajütös, 8-10 személyes vitorlások ugye teljesen más. Ott van idő, még egy ilyen vitorlás megfordul, irányt változtat, nagyon sok idő van. Ezeknél a kicsiknél viszont nagyon gyorsan kell reagálni. Nagyon gyorsan fel is borulhatnak, nagyon gyorsan átcsapnak a boom, ami a vitorla alsó tagja, vagyis az árbózhoz kapcsolódó alsó rész. Nagyon kell figyelni, nagyon észnél kell lenni, tehát tulajdonképpen ez nem egy ilyen relax sport, hogyha van szél, hanem gondolkoztató, de ugyanakkor ki is kapcsol, mert nincs idő másra.
Van egy könyv nálad, te is ebből is tanultál?
Igen, tulajdonképpen először a lányomnak vettem ezt a könyvet, ez a Gyerünk vitorlázni, gyakorlatilag kézikönyv kezdő kalózoknak, ez egy angol könyvről lett átfordítva, egy színes könyv végül is, gyerekeknek nagyon optimális, és amikor vitorlás vizsgára készültem, vagy a jogosítvány megszerzésére, nagyon hasznos ötleteket láttam benne. Nagyon jól le van írva, egy megfizethető áron meg lehet rendelni bármelyik webshopból. Én ezt nagyon tudom ajánlani. Ez van egy kézikönyv is, vagy egy munkafüzet, az is hasznos, de ebbe a könyvbe tényleg le van írva minden, amit tudni kell az ilyen apróbb vitorlásokról, mint a lézer, kalóz, stb. És hogy milyen tanácsok vannak, milyen tanácsokat adnak ezzel kapcsolatban.
mit tanácsolsz azoknak, akik kedvet kaptak akár a beszélgetésünk alapján a vitorlázáshoz, hogyan kezdjenek bele?
Hát először is keressék meg a Justícia VS-ét a májba, és jöjjenek ki egy napra. Jöjjenek ki, próbálják ki, nézzék meg. Ugye nem kell megijedni, nagyon sok mindenre kell figyelni, olyan, mint a gépjárművezetés, hogy vannak a táblák, stb. Dolgok. Itt nagyon sok mindenre kell magában a hajóba figyelni, de ne rettenjenek el, kezdjék el csinálni. Tehát bárki jöjjön, általában egy feltétel szokott lenni, hogy úszni azért tudjon az ember. Vannak a kisebb, nekem is az egyszemélyes vitorlás, mert borultam be. Ilyen borulás általában egy hiba, hogy nem figyel az ember, és beesik a vízbe, akkor tudnia kell, hogy mit kell csinálni, tehát ki kell tudni úszni. Úgy akkor mindenkinek azt mondom, hogy próbálja meg, jöjjön ki, nézze meg, és élvezze azt, hogy a szél segítségével egyszerűen természet erejével halad. Csodálatot érzés.
Ki kell úszni, de mi történik a vitorlással?
Ja, a vitorlást vissza lehet állítani, ez nem olyan nagy probléma, ugye általában három nagy osztálya van a vitorlásoknak, vannak a tőkesúlyos, ezek a kabinos vitorlások, amik, hogyha felborulnának, mint például Jessica útja című filmben is, hogy többször borult, az visszaáll magától. Van a késvertesek, aminek fel lehet húzni, le lehet engedni, azok is által visszaállnak. Ezek a hajók, a svertesek, viszony van rajtuk, mint a szápokon, ezek nem állnak vissza maguktól. Hát ilyenkor át kell úszni a hajó mögé, kell kerülni a svertre, ami egy ilyen kinyúlószer, rá kell kicsit nehézkenni, és püff, egyből fel is áll a vitorlás. Tehát ez nem probléma, utána vissza kell mászni, ki kell menni a vizet, és megy tovább az egész. Inkább itt az ijedelem. Én nagyon emlékszem az első borulásomra, tényleg meg is ijedtem, de ezen túl kell esni, megy tovább a dolog, semmi probléma nincs.
A Máitavon van olyan, hogy viharjelzés?
Nem, nincs a Máitó, az ilyen nagyon kicsi, egy 5 méter mély átlagmélységű tó, úgyhogy nincsen viharjelzés. Amit mi szoktunk figyelembe venni általában, az egyesületnek van lobogója, és hogy melyik irányból fúj, ez ilyen nagyon sokat számít, főleg amikor az ember kifut a kikötőből, mert ez meghatározza a szélirány, hogy melyik oldalra vigyük a mólónak a hajót, hogyan szereljük fel, de onnantól kezdve a széljelzőket vesszük figyelembe, illetve ugye mivel nagyon kicsi a távolság, az egymással való kommunikáció nagyon egyszerű. Egy nagyon jó dolgot tanultam, amikor voltam a tanfolyamon, hogy a mobiltelefont azt az autóba hagyjuk, mert valamelyik mobiltelefon értékesebb, mint a hajó, de hogyha elsüllyed, az nem jó. Úgyhogy nincs nálunk semmilyen eszköz, itt magunkra vagyunk hagyatkozva, és hát döntéseket kell hoznunk, de legalább ezt gyakoroljuk. A döntésért viszont vállalni kell a felelősséget.
Regős Ádámmal, a Justícia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgetek. Használtál néhány kifejezést, ami a vitorlázáshoz köthető. Magyarázzuk meg ezeket.
Igen, tehát a kalózvitorlás, azt mondtam, hogy ketten megyünk. Van a kapitány és a mannschaft. A kapitány kezeli, vagy kormányos inkább, úgy mondom, kormányos kezeli a kormányrudat, illetve a grósotot, ez egy kötél, amivel a nagy vitorlát irányítja, a mannschaft pedig kezeli a fogvitorlát, az orvitorlát tulajdonképpen, az egyensúlyra nagyon figyel, az irányjelzésbe, irányba segít, hogy ne, amit nem lát esetleg a kormányos, azt ő tudja mondani, valamint a spinnakert, amikor felengedünk, ez egy nagyon nagy színes ballon, ezt lehet is látni általában, hogyha vitorláznak, ugye egy színes, nagyon nagy vitorlát felhúznak előre, azt ő kezeli onnantól kezdve. Úgyhogy ezek a kifejezések, de ezeket mind megtanulja az ember a hajóba, hogy a szélirányok merre vannak, hogy akkor mire kell figyelni, hogy hogy fordulunk, milyen kifejezéseket használunk. Tehát én úgy gondolom, hogyha valaki elkezd tavasszal vitorlázni, vagy akár még most sincs késő, a szeptember egy olyan tudást tud magába szívni, egy-egy ilyen tanfolyam alatt, vagy időszakban, hogy már maga biztosan kimehet egy kisebb hajóval. Ugye még arról beszélgettünk, hogy ez az egyesület, vagy kinek milyen hajója van, az egyesület is tud biztosítani hajót. Ott is vannak optimisztek, lézerek, kalóz is, amit az egyesületé, ezt a tagok használhatják nyugodtan, bár én azt mondom, hogy ha valakinek van egy saját hajója, akkor jobban megtanulja, én is úgy tanultam meg, akkor felszerelni, leszerelni, gondozni, karbantartani, tulajdonképpen, hogyha mióta saját hajómban.
És ha eljön az ősz, akkor ki kell emelni a vízről. Ugye ennek tárolási kapacitás, ilyesmi következménye is vannak.
Igen, annyi, hogy mi nem is tároljuk a vízen egyáltalán, hanem mindig az egyesületben bent vannak a hajók. Nem, tulajdonképpen általában decemberben, karácsony környékén szoktuk a mólót kiszedni, mert akkor befagy a májtó, sőt most nagyon-nagyon be volt fagyva, nagyon sokáig, addig lehet nagyon vitorlázni. Tehát én már mentem decemberben -1 fokba is. Nagyon gyönyörű akkor a vitorlázás, bár akkor nagyon aggódtam, hogyha beborul az ember, azért a 1-2 fokos víz az nem kellemes, de nem is nagyon volt szél. Tehát lehet űzni, sőt, ősszel jönnek a nagyobb szelek. Tehát az, hogy nyáron szervezik a vitorlás versenyek nagy részét, meg a látvány részét, ez inkább a közönségnek szól. Ugye az igazi nagy szelek tavasszal és ősszel vannak. Nyáron egy ilyen csendesebb az idő, és hát a vitorlázáshoz sajnos ez kell, szél.
Mennyire balesetveszélyes, mondjuk akár egy borulásnál a vitorlázás?
Hát az emberek azért sérülnek, tehát ezen a hajón nagyon sok minden van, ami több apró sérülésekkel kezdhetnek. Vannak a klemek, például amiből befogjuk a köteleket, vannak a fémalkatrészek, stb. De figyelni kell, nem sérülékenyebb szerintem valaki, mint hogyha kerékpárra lejön egy domboldalon. Annyi, hogy védőfelszerelést nem használunk, illetve a nap ellen van védés, az UV védelem és lekesztyűt, de a mentőmellény ez kötelező. Ez verseny, mindenki felveszi, és nagyon komolyan vesszük. Hogy hirtelen beborulunk, ugye, hát ott az egy hiba, a borulás egy hiba miatt történik, ott lehetnek kisebb sérülések, de én nem aggódnék emiatt.
Elnevezitek a vitorlást? Van neve?
Igen, igen, el van nevezve. Én az egyiket névvel kaptam a kalózt, az Kati kalóz, a másikat pedig Esztelnek hívom, tulajdonképpen ez egy roga vitorlás, és roga Esztel a típusa, egy spanyol tengeri vitorlás, én csak Esztelnek hívom.
Mennyire könnyű szállítani, gondolom egy utánfutó kell hozzá.
Igen, ez azért speciális vitorlás utánfutók vannak. Én is most szereztem be egyet, egyébként van ez a 2001-ben a Németországban gyártanak még mindig egy olyan típusú utánfutót, az a legegyszerűbb, ami sólyakocsi egyben, amivel a vízet tudom bocsátani, és ezt rá tudom húzni magára az utánfutóra. Az egy jellemző, aki vitorlázik, annak vonóhorgos autója van, tehát a szállítása az meg kell oldani, mert különben az ember megreked egy tavon, és az nem szerencsés. Nem olyan vészes, tehát hogy nem nehezebb húzni egy ilyen vitorlást. Ezek az utánfutók könnyűek, maguk a hajók is 200 kg maximum, 250 kg el lehet húzni, tehát nagyobb rutin se kell hozzá.
Akár tengeren is vitorlázhatsz ezzel a hajóval?
Hát amikor voltunk tavaly Horvátországban, én béreltem hajót, ez ilyen kisebb, a angol topper cégnek a hajója volt, ez is 2 személyes egyébként, tehát grósz és fogvitorlával rendelkezik. Nagyon érdekes, hogy a tengeren mennyire válsabb, tehát ott a hullámok vannak, fürdik az ember a vízbe, ott más típusú vitorlást is használnak így, tehát nyitott fartükrű volt, ez azt jelenti, hogy nincsen háta, tehát bement a víz, ez ki is folyt hátul, nem volt probléma. Nagy élmény, azért nem árt, ott bárki bérelhet, egy órás tanfolyam alatt megtanítják, azért én ezzel szkeptikus vagyok, de hogy így a tapasztalatokat át tudtam vinni, nem volt nagy különbség, viszont az élmény fantasztikus volt.
Mondjuk elérhetőségeket, és azt is mondjuk el, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki csatlakozzon az egyesületetekhez.
Igen, a Justitia VSE-nek a honlapját kell megkeresni, tehát bárki rákeres erre, elég gyorsan kidobja a Google, ott meg lehet keresni az elnököt, és bátran lehet jönni. Hogyha nincsen tábor, akkor is szívesen fogadunk bárkit. Többen vagyunk az egyesületben, akik képesek megtanítani vitorlázni, hogy az alapokat el tudják mondani. Ki tudunk menni nagyon szívesen, és inkább azt mondom, hogy szívesen is fogadunk, hogyha jön valaki és érdeklődik. Tehát legyünk minél többen, csináljuk minél többen, legyen nagyobb kaland az egész.
Nagyon szépen köszönöm, Ádám, a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Regős Ádámmal, a Justitia Vitorlás Egyesület tagjával beszélgettünk. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 14. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Élvezettel tárgyalták Hercsula macska álmatlanságát. A csevegés akkor maradt csak abba, mikor vándoregér furcsa bizsergésre lett figyelmes.
Hó! Hó! Kinőtt a fülem! Kiáltotta elragadtatással. Köszönöm, vasorú bába!
Sose köszöngest. Arról beszélj inkább, lenne kedved itt maradni nálam? Sok ravasságot tudnánk kettesben kieszelni?
Te miértek borsot törnénk Hercsula macska orra alá?
Lelkendezett vándoregér.
Ő a világ legellenszembesebb kandúrja.
Ó, én meg ki nem állhatom azt a csíkos lábú kis poszorkányt, aki most a házában lakik, mesélte vasorrubába. Hely, ha a zsebtükre enyém lehetne.
Zsebtükörre van szükséged?
Vette elő vándoregér saját tükrét előzékenyen. Parancsolj! Nem, köszönöm, nekem csak az kell. Régebben lakott a szigeten egy vén bagolyvarázsló. Mikor elköltözött, repett tükrét az otthonban felejtette. Lompos Lajos megtalálta, és sajnos Fáninak ajándékozta.
Sose búsulj, cincogott vándoregér, majd megszerezzük valami fortéllyal.
Vasorú bába, aki vasból formált orrát kezdte dörzspapírral fényesíteni, öntelten nevetett.
Nem is félek. A mi csalafinta eszünkön nem jár túl senki. Hanem azért szeretném tudni, mit csinál most Hercsula macska.
Vándoregér elfintorította az orrát.
Bizonyára most meséli el Fáninak, hogyan harapta le a fülemet.
Vándoregér nem tévedett. Fáni ekkortájt ért haza a sétából. Cipője csupa sár volt. Bosszankodott is, hogy Hercsula macska nem adott vele kapukulcsot. Így most kénytelen volt egy botocskával, meg a küszöbelé erősített sárkaparóval segítségével letisztogatni a cipője talpát. A kandúr ugyanis sáros lábbal senkit sem engedett be a házba. A csengetésre Hercsula macska csak jó sokára nyitott ajtót. Papucsban volt, és jobb lábát kicsit húzta maga után.
Hová lett vándoregér kerekes házikója? Kérdezte Fáni.
Bent van, a fáskamrában,
felelte Hercsula macska vidáman. Fáni megdöbbenve nézett rá.
Te, hiszen oda be sem fér.
De befér. Lett belőle 3 kosár gyújtós, egy nagy rakás kandallófa és 30 vagy 35 paradicsomkaró. Sőt, hogy el ne felejtsem, deszkákat is faragtam az ágyadhoz.
Fáni elhűlve kiáltotta.
Felaprítottad a házikót? És hová lett belőle a lakó?
Vándoregér? Hát az elmenekült,
mondta Hercsula macska, és elmesélte az egész történetet elejétől végéig. Fáni ámuldozott, fejét csóválta, kezét tördelte.
Nem lesz ebből baj? Hát, ha megárt neked a mérgezett egérfül.
Nekem egy tucat mérgezett egér sem árt meg, jelentette ki Hercsula macska.
No, de mégis, nem érzel fájdalmat? Faggatta Fáni.
Hercsula macska vállat vont.
Ha azt hiszed, hogy holmi mérgezett egérfül megfekszi a gyomromat, nagyon tévedsz. Rég voltam olyan éhes, mint most. Siess a vacsorával, mert szeretnék korán lefeküdni. Tudod, ebéd után nem alhattam, és ez a szokatlan favágás is kifárasztott. Álmos vagyok.
A vacsora után jó éjszakát kívántak egymásnak, és nyugovóra tértek. Éjfél tájban Fáni heves dörömbölésre ébredt.
Ki az?
Kérdezte morcosan, és megfordult, hogy tovább aludjék.
Én vagyok,
válaszolt odakint Hercsula macska.
Azonnal kelj föl, és főz nekem tejbe grízt!
Fáni olyan méregbe gurult, hogy egyszeriben kiment a szeméből az álom.
Tejbe grízt? Éjjel! És még te mered nekem mondani, hogy folyton evésen jár az eszem? Én legalább csak nappal falatozom.
Akkor miért nyikorog éjszakánként az éléskamra ajtaja?
Kérdezte Hercsula macska élesen. No, hát az a kis dió, vagy lekvár, vagy ilyesmi, hát az is étel. És különben is, mindig csendben majszolom, nem verlek fel az álmodból. Hercsula macska elunta a hiába való vitát, erélyesen megzörgette az ajtót.
Kelj fel, és főzzél nekem tejbe grízt!
Váni dohogva felöltözött, és kiment a konyhába. Hercsula macska görnyetten ült a tűzhely mellett, amelyben még hunyorgott néhány parázs. Hálósipkája a szemére csúszott. Fáni felszította a tüzet, tejet öntött egy lábosba, és megkérdezte. Tulajdonképpen miért kell neked éjfélkor tejbe grisztened?
Nem tudok elaludni. Úgy látszik, mélyen felizgattak a délutáni események. Álmatlanul hánykolódom már órák óta az ágyban. De ha a forró tejbegrízt kanalanként megeszem, elálmosodom és aludni fogok, mint a bunda.
Fáni kezében megállt a főzőkanál. Mégiscsak az a mérgezett egérfül árthatott meg neked? Mondta elgondolkozva. Hercsula macska meghökkent.
Azt hiszed?
Azt bizony. Még jó, hogy csak az egyik fülét haraptad le. Ha a másikat is megetted volna, talán már nem is élnél.
Ne mondj ilyeneket!
Jajdult fel Hercsula macska. Még a gríztől is elvetted a kedvemet. Fáni ráripakodott. Ha már kiráncigáltál éjfélkor az ágyból, hogy megfőzzem, most edd is meg!
Csak a felét,
nyávogott Hercsula macska.
A többit megeheted.
Fáni meg is ette. Csak úgy a lábosból, hogy kevesebb mosogatni valója legyen.
Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 14. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Láttam már sok csodás, még annyi minden vár, ott az egész világ. Az elmúlt időt bánhatnám, de az óra jár tovább, és meg sem áll. Volt úgy, és lesz is még, jön majd, ami elmúlt rég, sok nehézség. A nyár egyszer véget ér, de ugyanolyan szép a tél. Indulj hát, sose félj, indulj el, és hátra se néz. Úgy lesz szép a mesét, úgy lesz szép, ha élsz, hisz így vagy jó, így vagy szép. Várod a hőst, pedig benned is él. Indulj el, hátra se néz, hazavisz a szél, hogyha elvesznél.
Volt úgy, és lesz is még, jön majd, ami elmúlt rég, sok nehézség.
A hibáimtól emberré, és egyre bölcsebbé válok én.
Az elmúlt időt bánhatnám, de az óra meg sosem áll, csak jár tovább. Minden év egy puncot ránc, az idő mélyen szánt,
rá se ránts. Indulj hát, sose félj,
indulj el, és hátra se néz.
Úgy lesz szép, ha mesít, úgy lesz szép, ha élsz, hisz így vagy jó, így vagy. s még annyi minden vár, ott az egész világ. Minden év egy huncut ránc, az idő mélyen szánt, rá se ráncs. Indulj hát, sose félj, indulj el, és hátra se néz, úgy lesz.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A csend és az imádság kapcsolatáról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen elmélkedésünkben a már megkezdett első részt követően most a második alkalommal a csend fontosságáról gondolkodunk el az imádságot illetően. Mindig csendben kezdem az imádságot, mert a szív csendjében Isten beszél. Isten a csend barátja. Istenre kell figyelnünk, mert nem az az érdekes, amit mi mondunk, hanem amit ő mond nekünk és rajtunk keresztül. Az ima a lélek tápláléka. Ami a vér a testnek, az az ima a léleknek. És közelebb visz téged Istenhez. Az őszinte ima tiszta és szeplőtelen szívet alakít ki. A tiszta szívű ember képes látni Istent, tud beszélni Istenhez, és meglátja Isten szeretetét másokban. Ezek a szavak kalkuttai Szent Teréz anyától származnak, az ő vele kapcsolatos kis könyvecskéből, a szemmelvények Teréz anya legszebb gondolataiból valók.
Most hallgassunk meg egy elmélkedést a csendről és az imádságról.
Kalkuttai Szent Teréz anya 1979-ben Oszlóban a béke Nobel-díj átvételekor a következőket mondta. Isten a csend barátja. A fák, a virágok, a fű csendre buzdít. Nézzétek a csillagokat, a holdat, a napot, ahogyan csendben haladnak pályájukon. Az élet igazi kérdései a csendben fogalmazódnak meg. Ereinkben a vér zaj nélkül áramlik, és szívünk dobogását is csak csendben hallhatjuk. Talán a világ soha nem volt ennyi zajjal és hangoskodással tele, mint ma. A technikai civilizáció sok pozitívumot hozott magával, de sok bajt is. A rohanást, amely megöl bennünket, a zajt, amely nyugtalanná tesz, és bezárja a szívünket. A mai élő ember csendre vágyakozik, de nehezen találja. Vannak, akik elszoktak a csendtől, és többé már nem is keresik. Sokaknak a felszabadulás helyett teher a csend. Mert a csend a hallgatásba vezet be. A hallgatásban pedig az ember önmagával találkozik, ez pedig nehéz és erőfeszítést követel. A mai idők jelei a menekülés és a felejtés. Inkább egész életünkön át menekülünk önmagunktól, mint hogy átadjuk magunkat a hallgatás gyógyító erejének. Szavak, hangos zene, a tömeg moraja, a közlekedési forgatag. Mindez valamilyen módon megnyugtat bennünket, de csak felszínesen. Elhiteti velünk, hogy nem vagyunk egyedül, és pulzál körülöttünk az élet. De ugyanakkor eltérít bennünket az igazi élettől, mert az élet lényünk legmélyén van, szívünk azon részén, amelyet csenddel és hallgatással táplálunk. És a szűzanya nem csak ebben az üzenetében hív bennünket a csendre, hanem sokszor évek óta tartó jelenései által.
Most a szűzanya 2019. január 25-ei medjugorjei üzenetét idézzük.
Drága gyermekek, döntsétek el, hogy külön időt szenteltek a csendben az Istennel való találkozásra. Szívetek csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy ő szeretetével megváltoztasson benneteket. Térjetek meg, gyermekeim, és szívetek csendjében boruljatok térdre. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába. Hadd szóljon hozzátok csendben a Szentlélek, és engedjétek meg neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Ti pedig, akik távol vagytok az imától, térjetek meg szívetek csendjében, keressétek lelketek üdvösségét, és imádsággal tápláljátok. Ezt az üzenetet Sarnyai Andrea fordításából ismerettük meg.
Eddig az idézet, most folytatjuk az elmélkedést.
A mai embert megfojtja a zaj, a lárma, a szavak és a képek sokasága. Nem hallja meg a csend hívását. Számára a magány az elhagyatottság szinonimája, most ez az én megfogalmazásom, rokonértelmű megnyilvánulása, nem pedig olyan idő, amelyben a legintenzívebben, a leghatékonyabb módon találkozhat önmagával. A magány nem ugyanaz, mint az elhagyatottság. Az elhagyatottság nehéz, elviselhetetlen, amikor az ember elszigetelődik a többiektől. Önmagára marad. Nincs kapcsolat. Érintkezés. A magány valami más. Szükségünk van rá. Drága idő, amikor önmagunkkal és Istennel foglalkozunk. Az ilyen magány a teljesség, amelyben az ember észreveszi, hogy nincs egyedül. Olyan magány ez, amelyben a személyes Istennel találkozik. Tény az, hogy az ember egyedül él, egyedül dönt, egyedül alakítja életét. Egyedül hal meg. Segítségemre lehetnek ugyan mások, de lényegében egyedül állok szemben az én Istenemmel. Így mindenki egyedül van. Ez olyan magány, amelyet ajándékba kaptunk, hogy fejlesszük önmagunkat, és azután elinduljunk a másokkal való találkozásra. Tudjuk, hogy Jézus is megélte a magány pillanatait, az Atyával való találkozás perceit. Csak ezek után, a találkozások és imádságok után ment el, hogy találkozzon az emberekkel, és elvitte nekik az Istent, az életet, az egészséget, a szabadulást. Találjunk időt az önmagunkkal és az Istennel való találkozásra, hisz ez az egyetlen, amely képes betölteni szívünket és értelmet ajándékozni életünknek. Arra helyezzük a hangsúlyt összefoglaló módon, hogy az elcsendesedés, a magunkba szállás nagyon fontos egy olyan feltételnek a megteremtése, amely által valóban találkozhatunk az igaz Istennel, az élő Istennel, személyes és élő kapcsolatba léphetünk vele, vagyis imádkozhatunk, és az imádság az út a mennyország az örök boldogság felé. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, Poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.